Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, közelednek a téli ünnepek, és hát mindannyian tudjuk, hogy a spiritualitás mellett azért nagyon nagy hangsúly helyeződik a gasztronómiai élményekre, és hát nagyon nagy teher a spájzra, az éléskamrára. Úgyhogy itt volt az idő, hogy legyen egy klassz spájz szépségverseny, mindenki meg tudja mutatni, hogy milyen is az ő gyönyörű spájza. És itt van a vonalban Weiner Senyei Tibor barátom, aki költő, műfordító, esszéista, és ezek szerint most már spájz szakértő. Szia Tibor!
Szervusz András, üdvözlöm a kedves hallgatókat, az túlzás, hogy spájz szakértő vagyok, de kétségtelenül ez a pályázat, ez az én ötletem volt.
Na hát akkor mondjuk el először is, hogy mi a teendő, akinek nagyon szép spájza van, és meg szeretné ezt mutatni a világnak, mit tegyen?
Hát nagyon egyszerű, néhány fotót, maximum hármat kell készíteni, a saját vagy a családod spájzáról, írni róla néhány sort, maximum 1000 karaktert, és elküldeni a Spájz szépségverseny ékezetek nélkül, tehát Spájz szépségverseny @szabadterek.hu e-mail címre december 11-éig. Ez az egész kampány úgy indult, hogy a Szabadterekkel, a Marom Egyesülettel részt vettem egy olyan kihívásban, hogy egy hónapig csak 50 kilométeren belül termelt élelmiszert és bármit vásároltunk, tehát és ettünk, ami viszonylag nekünk könnyű volt, ugyanis mi Szentendre szélén élünk a Kadacsúcson, és nekünk van egy nagy spájzunk, és egy hatalmas kertünk, és ugye méhészkedünk, van mézünk is, és a méz az egy szuper valuta, úgyhogy általában szoktunk cserélni a helyi termelőkkel. Aha. Mindenfélére, és akkor ilyenkor őszre mi már feltöltjük a spájzunkat, és én be is szoktam ezt fotózni, hogy ez milyen szép, meg jó, de ugye én ilyen helyen nőttem fel, tehát a szüleim és a nagyszüleim is mindig őszre feltöltötték a spájzat, mindig volt kertünk, voltak állataink, úgyhogy ez nekem egy természetes dolog volt, és amiközben én nagykövetként, mint művész részt vettem ebben a kihívásban, és írtam a drótra egy naplót arról, hogy milyen tapasztalataim vannak azzal a kapcsolatban, hogy 50 kilométeren belülről be lehet-e Magyarországon szerezni az élelmiszereket, és ez milyen élmény számomra, így rájöttem, hogy ennek a spájznak milyen nagy jelentősége van. Amit én teljesen ösztönösen, tényleg így a gyerekkorból hozva, egyszerűen csak csinálok virággal együtt, a feleségemmel együtt, és akkor itt szépen elrakjuk a padlizsánkrémet, a zakuszkát, a lekvárokat, mindent, a szörpöket, a paradicsomlevet, hogy télire legyen, és akkor csak lesétál az ember. Nálunk itt a pincében van a spájz, vagy ilyen félpincében, másoknak ugye előszobában, vagy ilyen kis egyszerű helyeken, és akkor ezen elkezdtem így gondolkozni, hogy az öngondoskodás az milyen fontos lenne igazából a 21. században, és hogy ezek a hosszú ellátóláncok, ezek a végtelen hosszú lenyúlt ellátóláncok, hogy egy paradicsom többet utazik, mint az ember, aki megeszi, és hogy mennyi vegyszerrel vannak ezek a zöldségek és gyümölcsök kezelve, míg ide érnek, hogy ugyanolyan úgy nézzenek ki, hogy te meg akard vásárolni, és ez milyen egészségtelen egyáltalán, és mennyire környezetromboló. Ezen gondolkodtam, és arra jutottam, hogy a spájz az egyszerre, tehát egy ilyen spájz szépségverseny egyszerre humoros, ironikus, és egyszerre hívja fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az öngondoskodás, és hogy mennyire le kéne tudnunk rövidíteni az ellátóláncokat. Igazából erre próbálja felhívni ezt a figyelmet, és akik ebben részt vesznek, azok hát nem számítsanak túl nagy nyereményekre, de egy olyan kezdeményezésben vesznek részt, ahol megpróbálunk beszélni arról, hogy milyen fontos az öngondoskodás, és hogy mennyire igazából nincs szükség ezekre a hosszú ellátó láncokra, vagy máshogyan kéne ezt csinálni, tehát hogy át kell gondolnunk a gazdaságunkat.
Hát ez biztos. Azt gondolom, hogy erről az 50 kilométeres, hát nem nevezném szabálynak, inkább törekvésnek, tehát erről már mindenki hallott, nyilván ez volna az üdvözítő, és azt is fontos elmondani, hogy azért azok, akik mondjuk kedvelik az ázsiai konyhát, vagy kedvelik a déli gyümölcsöket, azoknak se kell teljesen lemondania ezekről, még akkor sem, hogyha követik ezt az 50 kilométeres szabályt, vagy törekvést, vagy vágyat, mert hogy nagyon sok olyan termelő van, akik meg tudják termelni már ezeket a növényeket. Ugye ehhez azért hozzátartozik, hogy itt van a klímaváltozás is, aminek nem túlságosan örülünk, de az kétségtelen, hogy olyan növények is megteremnek már, láss például a kiwi, ami kis éghajlatunkon, amelyek korábban nem, de termelnek egyébként olyan fűszernövényeket nagyon sokan háztáiba, amik hát Ázsiában voltak honosak. Te is azért nagy kedvelője vagy az ázsiai kultúrának, meg a konyhának is, nem tudom, hogy találkoztál-e ilyesmivel, vagy például mi a helyzet olyasmikkel, vagy olyan gyümölcsökkel, mint a citrom? Én tudom, hogy van, ahol megterem, de hát nyilván nem olyan mennyiségben, hogy az mondjuk tényleg sokan föl tudják használni, ugyanakkor hát citrom nélkül nehéz már elképzelni az életünket.
Hát jogos a felvetés, én úgy tudom, hogy van Magyarországon olyan üvegház, ahol citromot termelnek.
Igen.
Ha úgy tetszik, magyar narancsot. De egyébként mi, akik benne voltunk ebbe az 50 kilométeres kihívásba, ezt mi 50 kilométeres diétának neveztük, és szerintem egyébként nagyon jó diéta. Az érdekes tapasztalat az volt...
Hát pláne, hogyha gyalog mész el a dolgokért, akkor kétségtelenül, hát van egy ilyen jellege.
Nekem nincs autóm, én kerékpárral járok, meg tömegközlekedéssel, meg gyalog.
És a hegytetőn laksz.
És a hegytetőn lakok, ez egyébként megoldható, de mondjuk nyilván, ha lenne gyerekünk, akkor más lenne a képlet, meg, tehát hogy én nem vagyok ilyen radikális autó ellenes, szerintem túl sok autó van a családokban, tehát ez a véleményem, de én inkább a magam dolgaival igyekszem foglalkozni, és azzal így, hát ez nagyképpen elhangzik példát mutatni, de hogy megmutatni, hogy lehet élni akár autó nélkül is, nem olyan nagy truvája az, és egész sokan éltek hosszú időn keresztül autó nélkül. Ez az autófétis, főleg a férfiaknál ezt én nagyon látom, hogy ez nagyon megy, nekem spice fétisem van, és inkább ezt javaslom, hogy e felé menjünk, és ezt próbálom ebbe a spice szépségversenyben megmutatni. Egyébként az 50 kilométeres diétának, nevezzük akkor így, volt egy nagyon érdekes tapasztalata, mégpedig az, hogyha nem mézre cserélgetek, meg nem a barátaimmal, meg az ismerőseimmel cserélgetek, hanem tényleg megveszem pénzért ezeket a helyi termelői kajákat, és Virág is, ugye, mert ugye hát ketten vagyunk egy háztartásban, akkor azért ez drága. Tehát, hogy
az élelmiszer az drága, igen.
Így van, Magyarországon
igen, egyre drágább.
Magyarországon ma a minőségi helyben termelt élelmiszer, ki kell, hogy mondjuk, hogy drága, és ezt én óriási problémának tartom, gazdasági problémának is, és kulturális problémának is. Hanvas Bélának van egy olyan nagyon érdekes mondata valahol, már nem is tudom melyik esszé kötetébe, hogy amikor megdrágítják túlzottan az élelmiszerhez való hozzájutást, a lakhatáshoz való jutást, az öltözékhez való jutást, akkor visszaélnek azzal, hogy az embernek teste van. És egy társadalom ezt nem teheti meg. Szóval én abba hiszek, hogy azért így ezek alapdolgok, hogy az emberek tudjanak normális kajához jutni, hogy lakhatása legyen az embereknek, hogy egyáltalán, tehát hogy fel tudjanak normálisan öltözni, és ezt valahogy egy társadalom civilizációs foka az ott mutatkozik meg, hogy ezt mennyire tudja biztosítani az embereinek. És amikor mint civil, mint költő, ilyen pályázatokat írok ki, vagy ilyeneket próbálok így kommunikálni az emberek felé, akkor erről próbálok velük beszélgetni, erről próbálok velük párbeszédbe kerülni, hogy igenis, valamit kezdenünk kell ezzel a társadalommal, amiben élünk, és valami felé, valami jobb felé kell tudnunk mozdítani.
Hát ez biztos, és akkor egyéb jogokról, mint a tanuláshoz, vagy a gyógyuláshoz való jogainkról ne is beszéljünk. Nagyon klassz ez a kezdeményezés, és hát nagyon kívánom nektek, hogy még többen csatlakozzanak hozzá, majd mindjárt beszélünk az eredményhirdetésről is, de előtte beszélnünk kell egy másik versenyről, egy másik kihívásról, ami a Méhbarát kert címet viseli, és hát már elárultad itt az előbbiekben, hogy te méhészkedsz és mézzel is foglalkozol. Nyilván ez az ötlet is tőled származott, hogy az emberek küldjenek fényképeket a Méhbarát kertjükről. De milyen egy Méhbarát kert, kérdezem én?
Hát igen, igazából mind a két pályázat reményeim szerint majd ilyen ismétlődő pályázatok lesznek, és megkaptuk a Méhbarát kert pályázatunk kiírásánál, hogy ilyen hülyék vagyunk, hogy novemberbe írtuk ki.
Igen, mert, igen, ez némi kérdőjeleket azért felvet.
De ebbe is beleírtam, meg a másikba is, hogy lehet korábban készült fotókkal is pályázni, és már rengeteg pályázat érkezett be pont ebben a Méhbarát kertek ügybe. Ugye, ahogy Magyarországon a Magyar Madártani Egyesület gyönyörűen felfutatta a madárbarát kerteket, és hogy ez egy tök jó kezdeményezés, ugyanúgy igazából én úgy érzem, hogy foglalkozok is velük, írok is róluk folyamatosan a beporzókról, a méhekről, és ez egy állandó visszatérő témám, előadásokat tartottam róluk, és most fog majd megjelenni a méhészet művészete könyvem, ami az apikultúrát próbálja megteremteni magyar nyelven. Ezek az esszéim, ezek az írásaim mind arról szóltak, hogy milyen fontos lenne foglalkoznunk a legkisebbekkel, a beporzókkal, és nem csak a mézelőméhekre gondolok, hanem általában a beporzókkal. Ezért a Magyar Természetvédők Szövetségével egyébként benne is voltam egy ilyen nagy kampányba, amikor rengeteg, több, nem is tudom már mennyi, 50 ezer aláírás összejött, hogy az Európai Unióba foglalkozzanak a különböző neonikotinoid vegyszereknek a betiltásával, amiket egyébként most újraengedélyezni akarnak, tehát hogy ez egy ilyen
folyamatos
küzdelem, amik mind megölik a beporzókat, tehát hogy és hogyha meghalnak a méhek,
akkor meghalunk mi is, hát ez egyértelmű.
Akkor előbb eltűnnek azok a növények, amiket igen, eszünk például a zöldségeink, a gyümölcseink, és utána pedig éhezés lesz, és aztán eltűnnek az emberek is. És éppen ezért nekünk nagyon nagy felelősségünk van a méhek iránt, a beporzók iránt, és úgy gondolom, hogy ha Magyarországon divat lenne az, hogy a méhbarát kertek legyenek, tehát hogy ne csumira nyírjuk vissza fűkaszával folyamatosan mindent, és ne betonozzunk le mindent, ne térkövezzünk le mindent, hanem vegyük észre, hogy a biodiverzitás az egy szép és jó dolog, és hogy a mézelő és virágzó növények azok szépek, és a sokféle rovar az igazából pont, hogy nem ellenünk van, hanem értünk, és egy ilyen divers környezetben sokkal jobb élni is. Tehát, hogy ezek mennyire fontos dolgok, és hogy mi ezért tehetünk. Például nekünk egy 1000 négyzetméteres kertünk van, ez egy nagyon, te jártál itt, Andris, tudod, hogy ezért ez egy dzsungel, tehát, hogy mindegyik része különböző féle.
Igen, de azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a Méhbarát kert, ez nem egy elhanyagolt kert, és a ti kertetek se elhanyagolt. Azt kétségtelen, hogy nem egy golfpályát kell elképzelni.
Hát nem.
De azért van a kettő között átmenet.
A Méhbarát kert lehet egy városi balkon is, hogy a cserepekben, mint például kedves anyósom Szegeden, a gyönyörű virágokat ültet ki, mert ők egy harmadik emeleti kis lakásban laknak, és a balkonjuk igazából Méhbarát is mindig van.
Jó, hogy ezt szóba hoztad, mert vissza kell kanyarodni a Spice szépségversenyre és elmondani, hogy ha jól tudom, akkor egy spáz is lehet voltaképpen egy polc is, tehát, nem kell itt külön lakrészeket berendezni erre a célra, tehát van akinek igen, meg lehet valakinek a spáz egy papírdoboz is.
Így van. Pont egy néninek nézegettem a fotóit ma reggel, aki küldött nagyon kedves képeket, és ő pont ilyen 2-3 polcot fotózott be, amin gyönyörűen ott voltak a kis dunsztos üvegek gyöngybetűkkel ráírva, és még tudod, a papírmasé is a polc szélén, amit
igen.
De volt a nagyinak is, azok is oda vannak ragasztva, úgyhogy tényleg nagyon, ez szerintem nagyon aranyos dolog, és ugyanígy a Mélybarát kertnél is, ugye tavaly még volt a méhészet folyóirattal egy olyan pályázatunk, ami egy alkotói pályázat volt, ahova rengetegen pályáztak, és tényleg iskolák, meg nem tudom, mindenkik rajzoltak, gyerekek, felnőttek, novellákat írtak a Mélybarát témába, meg verseket, meg nem tudom miket, és akkor ott kerestünk egy olyan tervezést, egy olyan tervezőt, aki egy táblát tervezne ehhez, egy szép táblát, egy logót, aha, vagy valamit, és az egyik rajzoló, egy rajzoló kis nagyon kedves hölgy, a Hraskó Vivien, az ő terve lett a végül is a befutó, az első, amit meg fogunk csinálni egy vízálló, időjárásálló matricába, és ezeket szét fogjuk osztani azok között, akik pályáznak, és postaládára, kapura, stb. Rá lehet ragasztani, hogy Mélybarát kert. Plusz a legjobbakat saját mézemmel fogom díjazni december 21-én.
Na hát akkor mindenképpen érdemes pályázni. Amikor múltkor nálad jártunk, akkor említetted azt a, hát tulajdonképpen egyértelmű tény, de azért ebbe furcsa volt belegondolni, hogy a méhek házi állatok, domestikált állatok, háziasított állatok.
Igen, azért úgy szoktuk mondani, hogy különös. Félig domestikált, mert azért nem olyanok, mint mondjuk a kutya.
Hát nem hallgat a nevére, ez kétségtelen, bár nem is tudom, lehet, hogy egy nevet lehetne adni, hány méhecske él egy rajban, vagy bolyban?
Egy családban. Kaptárban,
egy családban, igen.
Hát ez változó, attól függ, hogy a szezon melyik időszakában. Ugye ilyenkor télen, most november végén beszélgetünk, december elején, fürdbe húzódnak a méhek, nyugalmi állapotban vannak, jó esetben leáll a fiasítás, és akkor egy olyan 10-20 ezer méhecske van csak egy családban. De amikor pedig beindul a tavasz, és exponenciálisan felfejlődik a család, akkor olyan 50-60 ezer méhecske van.
De hát akkor nehéz lenne nekik nevet adni így egyenként, de lehet, hogy akkor így 20 ezresével lehet mondani, hogy gyere ide Maja, vagy nem tudom mi egy jó méhecske név, talán ez. Említetted a díjátadót, ami a Kettős Pont Színház és Spirituális Ügynökségben lesz december 21-én, és ha jól tudom, azért itt lesz egy kis műsor is.
Hát ez egy gálaesnek tervezzük, ugye, aha, már hagyományosan a napfordulót, a téli napfordulót, azt megünnepeljük ott a Kettős Pontban, sokféle programokkal, és akkor az a terv, hogy délután 5-től én egy kicsit beszélek arról, hogy mi ez az öngondoskodás, mik ezek az ellátóláncok, mi a Mélybarátkert, miért fontos ez a kezdeményezés, hogyan kéne az ökológiát, a művészetet és a tudományokat harmonizálni, mi ez a felelősségvállalás igazából, miért jók ezek a dolgok, és megígérem, hogy ez nem lesz 3,5 órás előadás, hanem majd rövidre fogom, és akkor kihirdetjük a legjobb mélybarátkerteket, meg megmutatjuk, hogy milyenek érkeztek be, meg kihirdetjük a Spájz szépségverseny győzteseit, amiben nekem segítségem lesz a Blanka, a Marom Egyesülettől és a Juli néni, mert megkértem a kedves Juli nénit, aki Spájz szakértő és nagy, aha, befőző, hogy legyen egy igazi szakértő közöttünk, és akkor Juli néni lesz a zsűri elnök. Aztán ez lemegy ez a rendezvény, és akkor utána pedig, ami már egy teljesen más program, aki akar, ott maradhat rajta, az 50. Diogenész előadás lesz, és egy hatalmas buli.
Igen, ez egy színházi előadás, illetve egy színdarab, amit te írtál.
Így van, Szinópei Diogenészről, és rengeteget játszott a Formanek Csaba, aki rendezte és előadja, mert ez egy monodráma, a cinikus filozófusról, aki egy hordóban lakott, és az elmúlt évben, nem tudom, 20-valahány vidéki városban, meg hát Budapesten is rengetegszer játszottam, most Budapesten ott a színházban ez az 50. előadás lesz, és akkor ezt már ünnepeljük.
Na hát ehhez egyrészt gratulálok, másrészt az egész kezdeményezéshez, mert azt gondolom, hogy példaértékű, sőt, hát remélem is, hogy minden évben erre sor fog kerülni, és egyre többen csatlakoznak majd. Aki ott akar lenni az első lépéseknél, az első gálán, az első díjátadón, az akkor menjen el december 21-én a Kettős Pont Színház és Spirituális Ügynökségbe, ami ott van a Rádai utcában. Rádai utca mennyi is?
39, és nagyon jó, hogy mondtad ezt, hogy ezek a kezdeti lépések, mert én is úgy érzem. Tehát, hogy azért ebben nagyon sokat kell még fejlődnünk, hogy ez jó legyen, meg országos kezdeményezéssé tudjon válni, különösen ami a mélybarát kerteket illeti. A spájzszépségversenyben csak reménykedek, hogy egyszer majd magukénak érzik a magyarok ezt a szent ügyet, de tényleg még ebbe fejlődnünk kell, és ez a kezdet.
Na jó, hát akkor így legyen. Akit pedig bővebben érdekel, ez a Facebookon keresse a szabad tereket, illetve a Marom Egyesületet, mert ott talál még bővebb információt. Tibor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Weiner Senyei Tiborral beszélgettem. Spájz szépségversenyről és még barát kertekről. És akkor hamarosan beszélgetünk majd a Méhészet Művészete című könyvedről is, ami mikor jelenik meg?
Februárban.
Tibor, köszönöm szépen.
Február
24-én.
A kettős pont.
Jól van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, Andris.
Szervusz, szia.